Kedves hallgatom! A Bírák könyve 18. részének 2. versével folytatjuk ige magyarázatunkat. A dániak elküldtek nemzetségükből 5 férfit, legbátrabb embereiket Córából és Estáolból, hogy járják be és kémleljék ki az országot. Azt mondták nekik, menjetek, kémleljétek ki az országot. Így jutottak el az Efraim hegyvidékére, a Míká házához, s ott megszálltak. Ezek a férfiak kimentek megtekinteni, hogy milyen területet foglalhatnának el dán törzsének, hogy kiterjesszék határaikat. Utazásaik során érkeztek el Míká házába. Mert amikor a Míká házánál jártak, felfigyeltek az ifjú lévita hangjára, betértek oda, és megkérdezték tőle. Ki hozott téged ide? Mit csinálsz itt, és mi dolgod van itt? Ő azt felelte nekik. Ezt meg ezt tette velem Míká, megfogadott engem, és a papja lettem. Bírák könyve, 18. rész, 3. és 4. vers. Ez az ember csak felfogadott prédikátor. Isten irgalmazzon annak a gyülekezetnek, amelynek olyan felfogadott prédikátora van, aki kifutó fiú akar lenni egy csoportban ahelyett, hogy prédikálná és tanítaná Isten igéjét félelem, megalkuvás és anélkül, hogy az emberek kedvében igyekezne járni. Ez a lévita megalkuvó volt. A megalkuvásnak, a romlottságnak és a zűrzavarnak ezek a vonásai, a hittől való elszakadás biztos jelei minden időben. Ma is a hitehagyás korában élünk. Az egyház megalkuvóvá lett. A romlottság és zavar korszakába került. Problémánk az, hogy nem térünk vissza Isten igéjének a tekintélyéhez és az Úr Jézus Krisztushoz, akit kinyilatkoztat Isten igéje. Ekkor azt mondták neki, kérdezd meg az Istent, hogy megtudjuk, sikeres lesz-e az utunk, amelyen járunk. A pap azt mondta nekik, menjetek el békességgel. Gondja van az Úrnak az útra, amelyen jártok. Bírák könyve, 18. rész, 5. és 6. vers. Ez a fölfogadott prédikátor negédes beszéde, aki azt mondja, amit az emberek hallani akarnak. Az 5 férfi távozott, és azt gondolta, hogy amit a lévita nekik mondott, az nagyszerű az elfogadásra. Ők így feleltek, induljatok, vonuljunk föl ellenük, mert olyan földet láttunk, amely nagyon jó. Mit késlekedtek? Ne halogassátok az indulást, menjetek, és vegyétek birtokba azt a földet. Ha odaértek, egy olyan néphez értek, amely biztonságban él, és tágas az a föld mindenfelé. Bizony a kezetekbe adta azt Isten. Olyan hely az, ahol nem hiányzik a világon semmi. Fölkerekedett tehát dán nemzetségéből, Córából és Estáolból 600 fölfegyverzett ember. Bírák könyve, 18. rész, 9., 10. és 11. vers. Jó beszámolót vittek vissza azok a kémek, akik ajánlották, hogy vegyék birtokba Láist. A 600 harcosból egy csoportot formáltak, és magukkal vitték családtagjaikat és ingóságaikat is. Láis felé tartva megálltak Míká házánál, és elrabolták bálványait és papját. Aztán a dániek elfoglalták Láist, fölépítették, újjáépítették, és letelepedtek azon a helyen. Elnevezték Dánnak. Azután felállították maguknak a dániak a faragott bálványt, és Manassé fiának, Gérsómnak a fia, Jónátán, meg az ő fiai lettek Dán törzsének a papjai, egészen az ország népének a fogságba viteléig. Így állították fel maguknak azt a faragott bálványt, amit Míká csináltatott, és ott volt ez mindaddig, amíg az Isten háza Silóban volt. Bírák könyve, 18. rész, 30. és 31. vers. Itt a tömény hitehagyás képe, barátom. Ki az a Jónátán? Történetesen Mózes unokája. Ezek az emberek nagyon messze távolodtak Istentől. Gondolj arra, hogy Mózes mit mondott, amikor az Úr nevében szólt. Ne legyen más Istened rajtam kívül. Ne csinálj magadnak semmiféle Isten szobrot azoknak a képmására, amik fenn az égben, lenn a földön, vagy a föld alatt a vízben vannak. Mózes második könyve, 20. rész, 3. és 4. vers. Itt Mózes unokája egy pap lett bálványimádóvá. Ez nagyon tragikus. Amikor fiatalemberként készültem a lelkipásztori szolgálatra, megdöbbenéssel tudtam meg, hogy mi megy végbe a szervezett egyházban. Erről addig nem tudtam. Mélyen meghatott Dwight L. Moody élete és szolgálata, és igazán szentnek tekintettem őt. Aztán egy férfi, aki ismerte őt és a családját, ezt mondta. Moody egyik fia az ország legliberálisabb szervezetében visel tisztséget. Azokban a korai napokban ez még nem okozott különösebb bántást, de mégsem tudtam megérteni, hogy Moody-nak a fia eltávolodhat Jézus Krisztus evangéliumától, és hátat fordíthat Isten igéje tévedhetetlenségének és hitelességének. Barátom, a hitehagyás szörnyű eltávolodás az Úrtól. Egy-egy nemzet problémája a vallási hitehagyásnál kezdődik. Ez történt Izrael népével is. Itt látjuk Mózes unokáját, amint papként szolgál Míká faragott bálványánál. Amint láttuk az előző ige szakaszban, egy nép hanyatlása a vallási hitehagyással kezdődik. Onnan lép át a második fázishoz, az erkölcsi eltévejedéshez. Ezt gyakorlatilag illusztrálja a Bírák könyvét bezáró félelmetes eset. Ennek középpontja Benjámin törzse. Ez a törzs súlyos erkölcstelenségbe merült, ami polgárháborúhoz vezetett. Azzal kezdődött, hogy benjámini férfiak megrontották és végül megölték egy lévita másodfeleségét. A többi törzsek próbálták kiirtani Benjámin törzsét. Ez az időszak a teljes nemzeti romlottsággal és zűrzavarral ér véget, amiről a Bírák könyvének végén ezt olvassuk. Abban az időben nem volt király Izraelben. Mindenki azt csinálta, amit jónak látott. Bírák könyve, 21. rész, 25. vers. Abban az időben, amikor nem volt király Izraelben, egy lévita jövevényként élt Efraim hegyvidékének a szélén. Ez a júdai Betlehemből vett magának egy másodfeleséget. Másodfelesége azonban paráznaságot követett el, és elment tőle apja házához, a júdai Betlehembe, ott is maradt 4 hónapig. Bírák könyve, 19. rész, 1. és 2. vers. Ez a 2 vers újabb betekintést enged Izrael gyermekeinek akkori életébe, és ez jól illusztrálja a római levél 1., 2. és 3. fejezetét. El tudod képzelni, hogy egy lévita így vesz feleségül egy nőt? Ő ezt tette, és a nő paráznának tüntette magát, elhagyta férjét, és visszatért apja házához. Ez a lévita utána ment, és az apósa melegen fogadta házába, és ott maradt néhány napon át. Aztán a lévita és másodfelesége távozott, és észak felé indult. Egy éjszakát Gibeában, Benyámin törzsének egyik városában töltöttek. Egy idős ember, aki Efraim hegyéről származott, és Gibeában tartózkodott, felajánlotta nekik a vendégszeretetét. Azon az éjszakán, amíg együtt voltak a házban, a város egyes férfiai követelték, mint ahogy Sodomában is tették elpusztulása előtt a lévitától, hogy engedjen homoszexuális eltévejedéseiknek. Mivel tudta, hogy ez a halálához vezetne, ezért átadta nekik másodfeleségét, akit egész éjszaka gyötörtek szexuálisan, és ezzel a halálát okozták. Ez a szörnyű cselekedet úgy hangzik, mintha valamelyik civilizálatlan társadalomban történnék. Sajnos ez az úgynevezett mai társadalmakban sem ritka. A lévita felháborodott ezen a bűncselekményen, és ez is bemutatja, hogy milyen mélyen voltak a bűnben abban a korban. Vette megölt másodfeleségét, darabokra szabdalta, és elküldött egy-egy darabot mindegyik törzshöz, hogy tájékoztassa őket a történtekről. A következő két fejezet írja le a nemzet többi részének válaszát erre a szörnyűségre. A vallási hitehagyást követően jött az erkölcsi romlottság, ami a következő lépés Izrael életének lefelé vezető útján. Majd a politikai anarchia következett, ami minden nemzet sorsa. Ezt látjuk Bírák könyvének utolsó két fejezetében. Amikor Izrael törzsei megkapták a megcsonkított asszony testének darabjait azzal az üzenettel, ami a gibeaiak gonosz tettét ismertette velük, Benyámin törzse ellen indultak. Úgy gondolták, hogy a törvényt végre kell hajtani. Ebben a tekintetben még nem süllyedtek olyan mélyre, mint amilyen mélyen tartunk ma filozófiánkban, hogy a törvénytelenséget meg kell engedni, és lehetőleg a legenyhébb törvényeket kell vele szemben alkalmazni. Ők lehetőséget adtak Benyáminnak arra, hogy adják át a vétkezőket, de ehelyett Benyámin háborút hirdetett a többi 11 törzs ellen. A törzsek összegyülekeztek, és Benyámin ellen vonultak. Izrael fiai valamennyien kivonultak, és összegyülekezett az Úrhoz Mizpába egy emberként az egész népközösség, Dántól Beérsebáig, meg Gileát földjéről is. Az egész népnek, Izrael valamennyi törzsének a vezetői előálltak Isten népének a gyülekezetében, amelyben 400 000 kardforgató gyalogos volt. Bírák könyve, 20. rész, 1. és 2. vers. Nyilvánvalóan Benyámin törzsének hatalmas hadserege volt. Érdekes megjegyzést olvasunk ezen a helyen. Ebből az egész népből 700 válogatott ember balkezes volt. Ezek mindnyájan halszáj pontosan tudtak parittyázni, sohasem hibáztak. Bírák könyve, 20. rész, 16. vers. Egyszer hallottam egy liberális gondolkodású embert, aki 15 percig beszélt arról, hogy Dávid nem lehetett annyira pontos, hogy Góliátot a homlokán találja el a parittyájával. Figyeld meg ezt a verset! Ezek a férfiak annyira pontosak voltak parittyáikkal abban a korban, mint amilyen pontosak vagyunk ma a rakétákkal. Ha valakit elcéloztak a parittyájukkal, az a halálát okozta a megcélzott embernek. Balkézzel is hajszálpontosan találtak. Ugyanez a liberális beállítottságú ember mondta, hogy Dávid azért vett föl 5 kövecskét, hogy legyen tartalékja abban az esetben, ha eltéveszti az első célzást az első kövecskével. A liberális szónok tévedett. Góliátnak 4 fia volt a filiszteusok hadseregében, és Dávidnak volt egy-egy köve mindegyik fiának. Dávid tudta, hogy milyen pontosan céloz. Benyámin férfiait legyőzte a nagyobb létszámú hadsereg. Valójában Benyámin törzsét majdnem teljesen elpusztították. Elesett 18 ezer benyámini ember, csupa vitéz férfi. Ekkor irányt változtattak, és a puszta felé menekültek a Rimmón kőszálhoz. De még az országutakon is levágtak 5000 embert. Utánuk nyomultak egészen Gidómig, és megint levágtak közülük 2000 embert. Azon a napon tehát összesen 25 000 kardforgatásban jártas benyámini ember esett el, csupa vitéz férfi. Bírák könyve, 20. rész, 44., 45. és 46. vers. Benyámin törzsének népét megítélték súlyos erkölcstelenségükért. Milyen tragikus, hogy olyan sok embernek meg kellett halnia. Ez volt a kedvenc törzse Izraelnek. Benyámin volt Jákob legfiatalabb fia, a kedvenc fiú, a kis Benyámin. Ő egyike volt azoknak, akiért Júda kész volt letenni az életét. A Júda után következő helyet foglalta el. Sajnos súlyos erkölcstelenség történt, és a törzseket egymás ellen, az osztályokat osztályok ellen indította. Aztán mi történt? Politikai anarchia következett be. Először volt a vallási hitehagyás a templomban, aztán az erkölcsi romlottság az otthonban, és végül a politikai anarchia az államban. Ezeket a lépéseket teszik meg a népek a lejtőn lefelé. Bírák könyvének utolsó fejezete foglalkozik Izrael elveszett törzsének siratásával és azzal, hogy a nép miként próbált gondoskodni Benyámin jövőjéről. Benyámin törzsének lemészárlása miatt Izraelnek egy újabb problémával kellett találkoznia. Csak nem az egész törzset elpusztították, és a többi törzsek megfogadták, hogy nem engedik lányaikat összeházasodni a megmaradt benyáminitákkal. Akkor miként próbálták Benyámin törzsét megmenteni a kipusztulástól? A háború előtt Izrael egy másik fogadalmat is tett. Azt mondták, hogy aki nem megy el Micpába, és nem harcol velük együtt Benyámin ellen, annak el kell pusztulnia. Rájöttek, hogy Jábés Gileát férfiai nem válaszoltak a felhívásra, ezért kiküldtek 12 000 izraeli katonát, hogy öljék meg Jábés Gileádban az összes férfit, vegyék el feleségül az asszonyokat, és a szűzeket pedig vigyék vissza a sílói táborba. Ezek a szűzek lettek 400 benyáminita férfi feleségei. Aztán még újabb módszer találtak ki, hogy a megmaradó benyáminiták is feleségeket kapjanak, és fölépítsék városaikat, amelyeket elpusztítottak a harc során. Akkor ezt mondták, évenként ünnepet tartanak az Úrnak Silóban, amely Bételtől északra fekszik, attól az országúttól keletre, amely Bételből vezet, Sikembe, Lebónától pedig délre van. Ezt parancsolták tehát a benyáminiaknak, menjetek el és álljatok lesbe a szőlőkben. És ha látjátok, hogy jönnek a silói leányok, körtáncot járva, akkor jöjjetek elő a szőlőkből, és ragadjon el mindenki magának egyet a silói lányok közül, azután menjetek el Benyámin földjére, ha pedig eljönnek az apák vagy a testvérek, hogy pereljenek velünk, akkor ezt mondjuk majd nekik. Könyörüljetek rajtuk, hiszen nem tudtunk mindenkinek háborúban feleséget szerezni. Ti pedig nem úgy adtátok nekik őket, ezért nem terhelvétek benneteket. Így cselekedtek tehát a benyáminiak, és ahányan csak voltak, feleséget vittek maguknak a táncolók közül, elrabolván őket. Azután elmentek és hazatértek örökségükbe, felépítették városaikat, és letelepedtek azokban. Bírák könyve, 21. rész, 19. verstől, a 23. versig. Ez az időszak a teljes romlottsággal és zavarral zárul az országban. A végső vers szomorúan zárja Bírák könyvének történetét. Abban az időben nem volt király Izraelben. Mindenki azt csinálta, amit jónak látott. Bírák könyve, 21. rész, 25. vers. Itt az ezredforduló táján nagyon jól tennék az államok vezetői, ha tanulmányoznák a Bírák könyvét. 1928-ban, amikor a depresszió elindult, egy rövid vezércikk jelent meg a Wall Street Journal lapjain, ami így hangzott. Amerikának mostanság nem kormány ellenőrzésre, ipari terjeszkedésre vagy rekordtermésre lenne szüksége. Amerikának vissza kellene térnie ahhoz a korhoz, amikor a nagypapa hazavitte a csapatot a mezőről kora délután szerdán, hogy befogja őket a régi féderes szekérbe, amelyre nagymama fölültette minden gyermekét, miután ragyogóan tisztára mosta az arcukat, és lehajtottak az ima összejövetelre egy kis gyülekezetbe, a tölcsfák alatt az útkereszteződésnél, ahol mindenki hitt a Bibliában, bízott Krisztusban, és szerették egymást. Hol kezdődtek a bajaink? Mivel a bajunk elsősorban lelki eredetű, ez visszamegy az egyházhoz. Az egyház került a hitehagyás állapotába. Aztán problémáink az otthon körül forognak a kábítószer élvezettel és a generáció szakadékkal. A baj bekerült a politikai körökbe, és anarchiában élünk. Az emberek ezt mondják. Bárcsak megváltoztathatnánk ezt vagy azt, és ezt a pártot, vagy azt a pártot ültetnénk a trónra, akkor minden jóra fordulna. Ez teljes esztelenség. Vissza kell térnünk a lelki fundamentumhoz. Ott tértünk le a helyes kerékvágásról, és ott kezdődtek bajaink. Olvastuk Bírák könyvében a történelem filozófiát, és aszerint forog tovább a történelem kereke. Őszintén szólva nagyon bánt az, hogy ez sohasem változik meg. Ma vagyunk a politikai anarchia kellős közepén. Imádkozzunk így. Isten, légy irgalmas világunk iránt. Ámen.